Kertbarátok.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Szász Edit vagyok, a Kertbarátok szerkesztője.
Mézre, a méhekre, illetve a méhészeti szezonra koncentrálunk ebben a műsorban, hiszen voltak olyan híradások, és több méhész is panaszkodott, hogy az idei méhészeti év elég nehéz lesz olyan szempontból, hogy a méhcsaládok megsínlették a téli szezont. Nem tudom, hogy nálad, vagy te hogyan láttad ezt a téli szezont, mint méhész.
Üdvözlök mindenkit, Fogarasi Szabolcs vagyok, méhész vagyok, méhészettel foglalkozom. Igen, hallottam róla, hogy tényleg egy nehéz tél volt a méhészeknek. Nem tudom konkrétan, hogy mi az oka, ami miatt pusztultak méhek. Az én méhészetemben, hála Istennek, nem volt ilyen méretes pusztulás, tehát hogy teljesen rendben vannak a méheim, sőt, meglepően jól tereltek. Én ezt tapasztalom most a méheimnél.
Hol vannak a méhcsaládok? Hol vagy helyileg, ugye, hol méhészkedsz?
Hát két telephelyen van lejelentve, ami termelő telephely az Mikháza, Nyáladremete község, és az anyanevelő, a szaporító telephelyem az pedig Kölpény. És a méheim szezonban szét vannak szórva több telephelyre. Már most telephelyeken vannak a méhek, Kölpényen kívül még van 6 telephelyem. Úgyhogy szét vannak szórva a mezőségre a méhek, tehát mezőségi falvakban vannak, tanyákon.
Tehát akkor nem vándorméhészet, de hogy szét vannak szóródva.
Valamikor vándoroltam, 15 évet közel, és most már nem vándorolok egy ideje. Amióta feldolgozom a mézet, a saját mézemet, ezért úgy döntöttem, hogy az a méz, amit így meg tudok termelni, az nekem elég, és ezért nem vándorolok. A méheim telephelyeken vannak, és hát olyan, mintha én vándorolni telephelyről telephelyre, és látogatom a méheket.
Ezeket a telephelyeket, ezeket ki kell bérelni, vagy le kell beszélni tulajdonosokkal, vagy aki a terület, vagy mi alapján lehet ezeket kiválasztani?
Így van, tulajdonosokkal megbeszélem, bekérezkedek a kertjeikbe, és így engedik meg, hogy van, aki csak próbából enged oda, hogy fél a méhektől, vagy hogy lássa, hogy milyen lesz ez így méhekkel az ő kertjébe, de eddig pozitív visszajelzésem van mindenhol, tehát hogy ahol egyszer bekéreztem, ott maradtak a méhek, és évről évre oda-vissza járok, úgymond.
Gondolom a beporzás szempontjából a kerteknek is, vagy annak a területnek is jó?
Így van. A közeli gyümölcsfáknak jót tesz, zöldségesnek ugyancsak jót tesz, és ezek mind ilyen félre eső tanyák, ahogy mondom, minél biobb helyet keresek, amúgy bioméhészettel foglalkozom, és így ez a változatosság tud hozni egy különleges mézet, vagy többféle mézet is.
Tehát akkor vegyes mézet készítesz alapjába? Vagy?
Minden telephelyet úgy választok, hogy akácos is van a környéken, tehát fontos, hogy legyen akácmézem, mert van olyan kliens köröm, akinek kell az akác, és igyekszem, hogy mindig akácmézem legyen, és a vegyes mézem az meg változatos, amióta így méhészkedem, az érdekesség így számomra is, hogy többféle különleges mézet pergetek, mint vegyes méz. Például tavaly előtt lett galagonya mézem, ami egy ezüstérmet nyert a Nektária mézversenyen. Akkor azóta lett erdei mézem, ez a méz harmat méz, amit én erdeinek nevezek. Azon kívül különleges jó vegyes méz van minden évben, tehát abszolút. Így van négyféle mézem, plusz az akác. Tehát így lesz mindig négyféle mézem, és így a vásárlóim amiből válogassanak.
Már gondolom megvan a vásárlói kör, ki van alakítva, vagy ez hogy működik?
Van egy állandó kuncsaftkör, viszont a vásárlói kör az folyamatosan változik. Tehát figyelnem kell arra, hogy tudjam tájékoztatni a vásárlókat, tudjak beszélni a termékeimről, kapják meg azt, amire szükségük van, és keresem mindig az új vásárlói kört, ez fontos.
Krémmézeket is készítesz?
Így van.
Ennek mi a különlegessége? Nem olyan rég jött be ez divatba, ezek a krémmézek, vagy ezek mindig is voltak?
Hát ezt külföldről tanultam, most ezt lassan 5 éve készítem, most már több mint 5 éve, 2019-ben indítottam a mézfeldolgozót. A krémmézeket vásárokon, külföldi vásárokon láttam, kóstoltam, németek készítették, tehát ilyen különleges helyeken, És így indult el az ötlet, hogy saját krémmézeket készítsek, ezért megvettem hozzá a megfelelő gépet, ami ezt elkészíti, és elkezdtem saját recepteket gyártani, kitalálni, és így kialakítani a krémmézeket. És így vannak többféle krém, tehát van többféle krémmézem, különböző gyümölcsökkel, meg kakaóval, ilyen csokis krémméz, meg ilyen fahéjas, meg ilyen érdekességek. Igen, keresik az emberek, azt kell tudni, hogy mivel elég sok energia van egy ilyen krémmézben, már úgy energia, hogy gép üzemáramot használ. Én úgy készítek egy krémmézet, hogy minimum 4 hétig kavarja egy gép, ami egy hosszú folyamat. Ennek egy picit a költsége másabb, és ezért egy picit drágább ez a krémméz, mint egy sima méz lenne. Viszont annyival többet tud adni, mivel gyümölcsökkel van vegyítve, vagy akár a propoliszor, a virágporral, tehát annyival egészségesebb termék jön ki belőle, és az a jó benne, hogy a lekrémesedett méz krémes formában ez nem válik ki belőle az őrlemény, ami benne van, tehát hogy úgy benne tud maradni, és ez így érdekes, és jó.
Gondolom hosszú ideig eláll. Van ennek egy ilyen lejárati ideje?
Hát,
vagy általában a méznek nem
kérik, Romániában kérik, hogy írjunk rá. Tőlem 2 évet kértek, én 2 évet írok a címkére. Nem jár le amúgy, tehát nem menne tönkre. Viszont a szabvány azt kéri, hogy írjuk rá, és 2 éves garancia van ráírva, úgymond.
Milyen fajta gyümölcsökkel próbálkoztál? Ugye én, amit láttam másoknál is, ugye a málna az, ami ilyenkor a mézzel összekeverendő. Vannak különlegesebb?
A legelső, amit én kipróbáltam, ez volt tényleg a legelső, az a fekete elfonyás krémméz. Szerintem egy zseniális termék, egyik legkeresetebb termék, azt kell mondjam. Tehát van fekete áfonyásom, vörös áfonyásom, fekete ribizlis, málnás, homoktövises és málnás, propoliszos virágporos, azon kívül a kakaós mentás, ez a gyerekeknek a csoki kedvenc méze plusz fahéjas.
A mézen kívül mást is úgymond árusít, azt itt gondolok propoliszra, vagy más termékre, ami még ugye a méhészetekbe elő szokott fordulni.
Igen, a propoliszt azt a propoliszos mézbe ajánlom mindenkinek, ez így jobb, másképp alkoholos kivonattal tudom adni, az meg gyerekeknek nem adható. A virágport azt értékesítem, azt nyersen fagyasztva tárolom, és így is értékesítem. Szállíthatom, ha kéri valaki, de nem szoktam szállítani, veszít az értékeiből, ezért így mindenkinek nyersen ajánlom. Vagy ha nem, akkor tényleg összekeverem ezzel ez a propoliszos virágporos krémméz, tehát az akácmézzel készítem, és ez egy ilyen vitaminbomba.
Virágpor az csak úgy nyersen megesszük, és annak milyen jótékony hatása van, vagy egyáltalán mennyit lehet enni belőle?
Enni bármennyit lehet enni belőle, mindenki mennyire bírja ezt. A virágpor az fehérje. A méhkaptárban nagyon fontos szerepe van. Az utódok nevelésé nem kezdődik el addig, ameddig nincs friss virágpor kintről. Nem hoznak be méhek friss virágport, és ez egy hatalmas fehérje pótlás, és ez ugyanúgy az embereknek is fehérje. Nekem voltak olyan klienseim, akik komolyan edztek, és nem akartak proteineket szedni. Hát, igaz, a virágpor az egyfajta proteinfehérje, és virágport vásároltak tőlem, és azzal pótolták azt a fehérjét, amire szükségük volt, hogy akár izomépítésre.
Méviasz, vagy gyertya, ilyesmi található-e nálad?
Vannak gyertyaformáim, egy időben elkezdtem gyertyákat önteni, van azt hiszem 15-féle gyertyaformám. Rendelésre készítek, önmagában így külön nem árusítok, kevés vásárra járok, ezért nem éri meg túl sokat készítenem. Ez téli munka, ezt télen öntöm a gyertyákat, nyilván hideg, jó hideg kell legyen ahhoz, hogy meg tudjon kötni az a gyertya. Ha kérik, készítek, tehát tényleg különböző formáink vannak, és szépek, akár karácsonyfa díszek.
Termékekről ugye azokról beszéltünk, most akkor egy kicsit térjünk ki arra, hogy ezeket hol lehet megtalálni, vagy az értékesítés szempontjából mi az, ami célszerűbb, helyi termelőként vásárokba járni, interneten keresztül árulni, mi az, amivel hamarabb eljutsz ugye a vevőkhöz?
Egy időben sok vásárba jártam, most tudatos döntés, hogy kevesebb vásárba. Egy vásárba járok per hónap, az a Local Farmers Market, az a Petri mellett a Rákóczi lépcsőnél, oda szoktam járni. Nyári időszakban nem vagyok vásáron, tehát azt jelenti, hogy szeptembertől áprilisig vagyok vásáron, de április volt az utolsó vásáron, most a nyáron nem fogok vásárba menni, nyáron mézkedem, ezért nem vásárolozok. Ami fontos, van egy weboldalam, ahol értékesítek, ahol megtalálnak a vásárlók, webshop is működik, tehát lehet a webshopon keresztül rendelni. Tehát elmondanám, hogy a behappy.ro oldal az, ahol megtalálják a termékeimet. Vásárhelyen kiszállítom ingyen, van egy ilyen választási lehetőség, hogy helyi felvétel, és akkor én kiviszem ingyen, nem kell ezért költséget fizetni, az ország többi részében pedig van egy szállítási költség, amit mindenki kifizet.
Most nagyon népszerűek ugye a helyi termelők körében, hogy ilyen kis csomagokat szoktak készíteni, akár ajándék, nem tudom, esküvői ajándék. Nálad is lehet ilyesmiket, vagy igen, össze lehet állítani?
Igen. Ezzel is foglalkozom. Mindig reklámozzuk Facebookon, ahogy közeledik a szezon, hogy esküvőre is készítünk termékeket. Többféle megszemélyesített terméket tudunk készíteni. Vannak így partnereink is, akikkel tartjuk a kapcsolatot ezen a téren. Ami jó az, hogy tényleg mindenféle fajta méretbe, akár megszemélyesített címkével, dobozzal lehet tudjuk ezt készíteni. Úgyhogy bizalommal lehet keresni minket ezen a téren.
Most már a termékről beszéltünk, az értékesítésről, egy kicsit akkor arról is beszéljünk, hogy miért pont a méhészkedés, mi az, ami bevonzott téged ebbe a munkakörbe, vagy ez egy életforma, életstílus, hogyha ezt inkább így nevezném.
Azt szoktuk mondani, hogy nincsenek véletlenek, ez valószínű okkal történt, megismerkedtem egy sráccal, aki méhészkedett, és ő volt az, aki megmutatta nekem a méhek világát, és azt kell mondjam, hogy rögtön beleszerettem ebbe a méhek világába, és egyfajta hivatást, érzést éreztem ebbe, és így kezdtem el méhészkedni. Lehet úgy felfogni, hogy igen, ez egy munka, és ez egy pénzkereset és lehetőség, viszont én másképp élem meg, tehát a méhek nyújtanak nekem sokat, tehát mármint egyfajta átalakulás, tehát ebből a rohanó világból a méhekhez menni nekem jó, jó oda megérkezni, jó elcsendesedni, és egyfajta önismereti munka ez a méhekkel való dolgozás, és ez az, ami nekem plusz, és ezért is foglalkozom még mindig ezzel, és szeretnék ezzel tovább foglalkozni.
25 év alatt gondolom azért voltak kudarcok is, voltak nehézségek, volt olyan pillanat, hogy azt mondtad, hogy mégsem lehet, hogy feladom, vagy hogy nem ez az út.
Igen, volt néhányszor, amikor a vándorlást abba hagytam, és ezt a helyi mészkedés, ami most működik, azt kezdtem el ezt a helyi mészkedést folytatni. Akkor is volt egy ilyen mély pont, hogy hogyan tovább, vagy hogy akarom-e tovább, vagy nem akarom tovább. Azelőtt is volt egy év, amikor elkezdtük ezt a biomészkedésre való átállást. Azok a bio szerek, amivel az atka ellen a méheket kezeltük, nem működtek jól, elpusztultak a méheim nagy része, tehát voltak ilyen nehézségek, nem tudtam, hogy akkor most hogyan tovább, de jó volt fölállni ebből, mindig tanulni belőle, és így haladni tovább. Tehát azt hiszem, hogy ezek a kudarcok azért vannak, és azért kellettek, hogy ebből mindig tanuljak.
Maga a vándorméhészkedés az mennyire volt nehéz, vagy milyen időszakot ölelt át ez?
Hát a vándorméhészkedés az nekem úgy működött, hogy elindultunk április végén, május elején. Én akáccal kezdtem, nem jártam repcére akácra, és általában három akácvirágzást tudtunk kifogni, ami azt jelenti, hogy lementünk délre Dunapartra, ott virágzott legkorábban az akác, milyen melegebb volt, jöttünk fölfele, egyekfele később egy következő akác virágzás, és egy harmadikat valahol itthon a környéken, és így volt három akác, ami után általában egy rövid időt voltunk itthon, de tényleg keveset, onnan fölmentünk a Havasra, Havasi Mézre, onnan elmentünk Hársra, és utána Napraforgóra, tehát valószínűleg, tehát összejártuk az országot teljesen, ami azt jelenti, hogy elkezdtük május elején, és július végéig úton voltunk.
Sok szép helyet láttunk.
Sok szép helyet láttunk, viszont egy csomó nehézsége, fáradalma van ennek, a méhekkel utazni éjszaka lehet, megtalálni azokat a helyeket, ahova menjünk, ahol szívesen látnak, ahol mézet gyűjtünk, ez azért érdekes. Van egyfajta rohanás is ebben, hogy akkor dönteni, hogy most mikor költözünk, mikor nem költözünk, úgy költözni, hogy ne veszítsünk időt, napot, gyűjtést, érdekes, ez egy külön világ.
Lehet bio méhészet, vándor méhészet is?
Vagy? Igen, persze, határozottan.
Mennyire változott meg maga az egész környezet, így ugye 25 éve foglalkozol ezzel, most olyan szempontból, hogy bio méhészetet fenntartani, mennyire nehéz most, vagy könnyebb volt régebb? Nem volt annyi vegyszer, nehezítő körülmény.
Egyre több a vegyszer, azt látom, ez igaz, viszont egyre inkább figyelem, hogy vannak tudatos gazdák, vannak, akik próbálnak nem vegyszerezni már, tehát ilyeneket látok. Amit nekem jó ebbe, hogy itt a környéken méhészkedem, és tanyáink vannak, hogy ott nincsenek ilyen nagy kultúrák, és kisebb gazdák vannak, a kisebb gazdák nem vegyszereznek talán annyira, vagy nem vegyszereznek egyáltalán. Nem keresem a repcét, nem keresem a napraforgót, tehát hogy ezért annyira nem folyásol ez engem be. Az akác az nem egy vegyszerezett növény, igaz, az az erdőn van, tehát hogy azzal nincs gond, meg a vegyes méz is egy kaszálók, málnák, bokrok virágaiból lesz, és abból ugyancsak sikerül egy jó biomézet készíteni a méheknek. Amit én látok, folyamatos védekezést igényel, ez az atka, ez a tetű úgynevezett. Ez egyre inkább rezisztensebb azokra az anyagokra, amikkel kezelünk. Bióba én személy szerint oxásavval, különböző formáival védekezek. Eddig még rendben volt. Tehát eddig sikerült megvédenem a méheimet, és igyekszem. Talán azt látom, hogy többször vagy korábban el kell kezdjek kezelni azért, hogy ne legyen meglepetésem a tél folyamán. Természet azt szoktuk mondani, hogy az, ha később van tavasz, akkor robbanásszerűen behozza a lemaradást, ha megfordítva van. Idén az volt egy picit nehezebb, azt látom, hogy ezek a későbbi fagyok, volt egy 7 fagyunk igaz, amikor még le is havazott, méheknek nem ártott, viszont a gyümölcsvirágzásnak ártott. Tehát, hogy azt láttam, hogy pont akkor volt virágzásban a gyümölcs, a környéken, ahol én mészkedem, azon a részeken általában a cseresznye ezt elkapta, azon kívül a barack is érintve volt, úgyhogy ez valamilyen szinten befolyásolta a nektárhozamot is, de együttvéve úgy látom, hogy a méhek jól fejlődtek, és rendben vannak.
Mennyire befolyásol téged a külföldi piac? Ugye nagyon sok méhész, vagy akár méhész egyesületek mindig azt hozzák fel, hogy ugye a külföldről behozott méz, illetve a hamisított méz mennyire nehezíti meg az értékesítést?
Nagyon. Sajnos az van, hogy a nagy kereskedésekbe, a nagy üzletekbe, az ilyen láncokba ott van ez a méz, azt látjuk rajta, hogy nagyba ír rajta, hogy méz, viszont ha megfordítjuk az üveget és elolvassuk a címkén, akkor azt írja, hogy néhány százaléka méz, csak akár csak 2%-a, és a többi nem tudjuk, hogy mi az, és ez sajnos még mindig megengedett, hogy ott legyen az üzletekben a polcon. Nagyon olcsó, hát annyira nem tudnék mézet értékesíteni soha, amennyire ők ezt árulják. Nem tudjuk, hogy mi van abban az üvegben, és sajnos látom, hogy emberek leveszik a polcról és beleteszik a kosárba. Néha szoktam ilyet csinálni, hogy szólok egy-két szót, hogy tudja esetleg, hogy mit vesz. Anélkül, hogy mondanám, hogy méz vagyok, és hogy nekem van eladó mézem, és hogy próbálom tájékoztatni az embereket, hogy nézzenek. Olyan is láttam, hogy visszatette, megköszönte szépen, olyan is volt, hogy egyet legyintett, és ment tovább.
A jövőre nézve milyen tervek vannak? Mi az, amit szeretnél még, vagy van-e még, amit szeretnél elérni, vagy továbbadni a tudást, vagy van-e utód, aki ezt majd átvegye?
Hát az utód az még kicsi, úgyhogy nem tudom, hogy fogja-e szeretni, vagy nem. Mindenképp szeretném azt, amit én tanultam, vagy amit mai napig tanulok a mélyektől, ezt továbbadni. Ezt már csinálom is, tavaly elkezdtem workshopokat tartani, ahol kisosztályok, akár óvoda, vagy én látogatok el óvodába, és tartok bemutatókat így a méhészetről. Ha én látogatok el, akkor nyilván nem annyira látványos, mert egy mézkóstolás, egy eszközbemutatás néhány képsorral lehet mutogatni, viszont ha hozzám jönnek el, az azért jó, mert én tudok mutatni méhet nekik, kaptárt, kaptárvilágot, mély világot, mély életet. Idén egy picit ezt úgy szeretném, szeretnénk a feleségemmel ezt tartani, hogy egy kicsit úgy is hirdetnénk, hogy önismeret, hogy hol látom én magam, akár egy kaptár, egy méhecskéhez hasonlítva, milyen mély lennék, hol tartok én most, mi az, amiért félek esetleg a méhektől, vagy mi az, hogy vagyok én eddig a méhekkel, és ezt szeretnénk mindenképp gyakrabban tartani az idén, és mindenképp minél több embert megszólítani, hogy megismerteti a méhek világát az emberekkel, és hogy miért fontos a méhecske, és hogy önmagában a méh az nem bánt, és hogy ha dolgozunk vele, sincs semmi baj, és hogy az mennyire jó velük dolgozni, és hogy mi az, amit ad nekünk a méh, maga a kaptár, mi az, amit tud a kaptárnak a jótékony hatásai az emberre nézve, az a kaptár levegő, ami az egészségünknek jót tesz, amit a méhész szív azáltal, hogy kaptárban dolgozik, de ezt így egy kicsit az emberek tudatába hozni, maga a méh zümmögés jótékony hatásait megismertetni az emberekkel, ezeknek a rezgését, és akár tényleg az, hogy ha történik egy mészúrás, az meg nem baj, mert az egyfajta gyógyszer a szervezetnek, ha nem vagyunk persze allergiásak. Mindannyian allergiásak vagyunk valamilyen szinten, de nem mindegy, hogy hogyan. Tehát, hogy én is allergiás vagyok valamilyen szinten, időnként dagad a kezem még mai napig is, vagy akár az arcom, de nem mindegy, hogy ettől meg fog fulladni, vagy nem. Tehát ez a különbség.
Vannak ilyen tévhitek a méhekkel kapcsolatosan, hogy helyre kéne tenni?
Inkább azt látom, hogy nagyon sok ember és gyerek nem ismeri a méhecskét. Egy darázsra ránézve is azt hiszi, hogy méhecske, hasonlóképpen zúg, és az egy méhecske. Vagy összetévesztés, akkor megöli a méhet, mert hogy ez egy darázs. És hogy egy picit látni, vagy megmutatni a különbséget, hogy mi az, és hogy mutatni, hogy hogyan él egy darázs, mesélni arról, és hogy hogyan él a méhecske, vagy hogy a darázs nem hoz semmit nekünk, úgymond fizikailag nem gyűjt, vagy nem úgy él, mint a méhecske akkor a családban, vagy nem tartható, vagy, és hogy a méhekkel hogy tudunk mi együtt élni, és hogy hogyan él, mi az az összhang a méh családban, ami jelen van, és hogy az akár miért lenne jó nekünk így embereknek összhangba élni egymással, mint ahogy a méhek egy családban élnek. Tehát így picit így ezeket.
Gondolom a méhecske se minden esetben csípi meg az ember. Tehát,
nem,
hogy...
így van. Tehát napokig dolgozom a méhek, és nem kapok egy szúrás sem. Erre figyelek, hogy olyan méheim legyenek, hogy ne legyenek vadak, tehát hogy ne legyen támadós. Vannak periódusok, amikor egy picit talán érzékenyebbek a méhek is az időváltozásra, a légnyomásra, ilyesmire, de hogy ezt észre szoktam venni, és akkor olyankor másként dolgozok, vagy nem dolgozok velük. A darázs, a tavaly ősszel rengeteg volt a darázs, szárazság miatt darázs nagyon sokszor földben is él, szárazság miatt nem volt eső, elszaporodtak a darazsak, és ősszel nagyon sok mézet ki tud hozni a kaptárból a darázs saját magának, hogy tudjon túlélés miatt. Igen, erre darázscsapdákat szoktak felállítani, vagy én, mivel több telephelyen dolgozom, nincsenek darázscsapdáim felállítva, ilyenkor a méhek kiáróját leszűkítem kisebbre, hogy kevesebb esélye tudjon a darázs bejutni. Így is bejut a kaptárba. Méhek tudnak védekezni csoportosan meleg időben, viszont mikor hideg van, a darázs még mozog, és még repül, és még lop a kaptárból. Tehát méhet önmagában nem ül, lop folyamatosan.
Mi a helyzet a medvékkel? Volt probléma a medvékkel?
Szépek a medvék, van sok belőlük. Régen volt, többször is. Tavaly évben is méhészetem környékén jártak medvék. Az ottani gazdák szóltak, figyelmeztettek, több helyen van villanypásztorom, ahol nincs, ott van kutya, nagy kutya szabadon. Nem volt, hála Istennek, gond, nem jött be az én méhészetembe, de ez bármikor előfordulhat, tehát ez tényleg jöhet bármikor. bármikor.
Nyáron akkor minden nap ki kell menni a méhekhez, meg kell nézni, hogy mit dolgoznak, vagy mi az, ami a mindennapi teendőkről?
Hát minden nap nem, de minden héten igen, és mivel több telephelyen dolgozom, ezért sorba veszem őket, ezért így a több napos munka az több telephelyhez való ellátogatás. Megvan a folyamata, igaz, a családok azok most vannak fejlődőben, most érik el lassan azt a mennyiséget, ami elég, hogy már mézet tudjon gyűjteni, fölkerültek a mézülők a méhekre, tehát elég szépen föl vannak fejlődve, lassan várnánk, hogy virágozzon az akác. Ez még odébb van egy picit, de következik az is. Előtte még lesz galagonya virágzás, lássuk, mi lesz a galagonyán, fogunk-e galagonyamézet pergetni idén, vagy nem, kíváncsian várom.
Nagyon szépen köszönöm, remélem a kedves hallgatók is ezúttal ismét odafigyelnek majd arra, hogy honnan vásárolnak, ugye mézet, megnézik, hogy valóban.
Igen, amit mondanék még ezzel a workshopokkal, ilyenkor mindig mézkóstolót is tartunk. Egy ilyen workshopnak általában van egy díja, hogy mibe kerül ahhoz, hogy valaki részt vegyen ezen. Ezeket a BIP Facebook oldalán szoktuk hirdetni, mindig előre meghirdetjük, feliratkozásos alapon működik, limitált a hely, tehát nem tudok túl sok embert egyszerre fogadni, mert akkor nem lesz, nem tudunk megfelelően foglalkozni az emberekkel, és mindent elmutatni nekik. Az a jó ebben, hogy tényleg mindenféle mézünket meg tudják ilyenkor kóstolni, és legalább látják, hogy mi az, hogy ahogyan dolgozunk, ahogyan élnek a méheink, és hogy mi az, amit készítünk belőle. Ilyenkor aki kíváncsi a mézfeldolgozót is meg tudja nézni.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.